Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió heti kulturális magazinja. A mikrofonnál Domonics András, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk második felében több izgalmas kiállításról is beszámolunk. Először azonban arról, hogy döntöttek az egri végvári vitézek sorsáról. Az egri önkormányzat hamarosan elviteti a szobrot a belvárosi dobótérről az egri patak túloldalára, a szúnyog közbe. Az egri városüzemeltetési iroda vezetője szerint nem igaz, hogy a változtatást a városházi dolgozók kezdeményezték. Egyes hírek szerint ugyanis sokakat zavart, hogy a szobor kompozíció egyik tagjának hátsója az épület ablakai előtt van. Gál Ildikó kérdezte Tuza Róbertet.
A dobótér rekonstrukció kapcsán a tervpályázaton szereplő tervek közül a nyertes a tér eredeti valamikori arculatát kívánja visszaállítani, ami körülbelül az 20 század előnek az állapota, amikor a tér gyakorlatilag egy egységes, nagy vízszintes terület volt. A múlt század előn, 1903 tájékán állították fel a dobószobrot, és utána ezt követően 60 év múlva került ide a végvári vitézek szoborcsoport. Tehát a tervezői szándék az volt, hogy eredeti, mondjuk így az eredeti állapotot állítsák vissza, ezért kerül új helyre a szoborcsoport.
Állítólag az önkormányzati képviselőket zavarta, hogy az egyik lovasfeneke a városháza felől van. Ez igaz?
Ezt én is olvastam már több helyen, én nem hallottam ilyet. Egyébként akárhogy fordítják a szoborcsoportot, mivel három alakos, úgy nem lehet fordítani, hogy valamelyiknek a feneken ne lógjon valamerre, nem hiszem, hogy ez. Ezt szerintem valaki kitalálta, ez nem igaz.
De a lakosság tiltakozott viszont, hogy elkerüljön a szobor a dobótérről.
Egerben ez érzelmi kérdés nyilván. Én nagyon szeretem ezt a szoborcsoportot, szerintem mindenki szereti. Egy teljesen szép alkotás. Maga a szoborcsoport persze nem tűnik el, csak más helyre kerül. Engem például az zavarna, ha eltűnne Egerből.
Hova kerül pontosan a szobor?
A szobor egy új alakított térre, nem messze a dobótértől, patak túloldalára kerül, és erről a szoborcsoportról lesz elnevezve maga a tér is. Tehát kifejezetten, azt nem mondom, hogy ennek lesz kialakítva, de egy méltó helyre kerül szerintem. A vár sziluettjét foglalja majd el részben.
Egy jól megközelíthető helyre kerül?
Igen, szintén ez a korábbi tervpályázatra utalak vissza, a nyertes terv tartalma szerint a belvárosban új közösségi terek alakulnak ki, és megszűnnek a korábbi gépkocsi parkolóhelyek. Tehát a tervező szándéka szerint a három térrészből álló dobótér, a centrum parkoló és a szúnyog köz egy térélményt fog adni, és emiatt a megközelítése ugyanolyan egyszerű és magától értetődő lesz, mint a dobótéri.
Ha már a parkolásnál tartunk, akkor az egri parkolóházat miért nem adták át eddig? Azt lehetett hallani, hogy beázott a teteje, ez igaz?
A parkolóház elkészült, jelenleg a hatósági eljárások zajlanak, tehát önmagában a parkoló alkalmas lenne, hogy most is behajtsunk, de még nincs meg hozzá a jogerős használatba, hogy terengedi.
Tuza Róbertet, az egri városüzemeltetési iroda vezetőjét hallották. A posztkommunista társadalmat és politikai elitet humoros és provokatív eszközökkel vizsgálja a Ludwig Múzeum Átmenet és átmenet című kiállítása. A horvát Josip Vanista, az orosz Oleg Kulik és az ugyancsak orosz Blue Nozis csoport tárlatáról Olá András kérdezte Fabényi Júliát, a Ludwig Múzeum igazgatóját.
A művészetnek mindenkori feladata az, hogy kritikus pozíciókat foglaljon el, kritikusan viselkedjen a társadalmi jelenségekkel szemben. Mind a Blue Nozis, mind Oleg Kulik kiemelkedő alkotói a mai kortárs orosz művészetnek, de ők azok, akik a kritikus pozícióikat nagyon fegyelmezetten, konzekvensen végig tudják vinni eddig valamennyi alkotásukban. Josip Vanista, egy 90 éven felüli mester Horvátországból, aki szintén ezt a kritikus pozíciót képviselte egész munkásságán keresztül. Na, hogy most miért van szükség egy kritikus pozícióra? Egyrészt azért, mert talán ideje lenne már, hogy ne beszéljünk folyamatosan a posztkommunista társadalmakról. Hogy a kommunista, a szocialista rezsimnek a nyomai ténylegesen letudtuk-e már? Talán olyan éles helyzeteket, mint amit a Blue Nozis vagy a Oleg Kulik még mindig föl tudnak vetni, még mindig látnak lehetőségeket arra, hogy a társadalommal szemben, a politikával szemben egy kisebb fricskát megengedjenek maguknak, akkor talán arra is vissza tudunk kérdezni, hogy meddig tart az, hogy még a régi múltra kérdezünk vissza, és mikor lesz az, hogy a jelenre kérdezünk majd új megváltozott társadalmi formára.
Milyen munkák láthatók ezen a kiállításon? Ön is utalt rá, hogy akár a Blue Nozis, akár Oleg Kulik szívesen használ abszurd, humoros anyagokat, amelyek sokszor provokatívan közelítenek társadalmi politikai kérdésekhez.
Persze, hát ezek nagyrészt kollázsok, nagyon vicces filmek, a Blue Nosis részéről, és Oleg Kuliknak az örök témája az kutyalét, amivel ő azonosult, az az ő személyes szimbóluma. Ezekkel a jelekkel, ezekkel a helyzetekkel humorizálnak, keresik ezeket a helyzeteket. Tehát amikor a Blue Nosis saját magát, mint egy kis esendő csoport, akár a moszkvai Vöröstéren, akár az Eiffel-torony előtt, deheroizált, kifejezetten pátosz nélküli pózban ábrázolja, akkor abban a művész létre, a származásra, az örök megítéltségre, azaz a alsóbbrendűnek vélt művész pozícióját karikírozzák.
Fabényi Júliát, a Ludwig Múzeum igazgatóját hallották. Édes dinasztia címmel az Auguszt család történetét bemutató kiállítás nyílt a Marcibányi téri művelődési központban. A március 3-áig látható tárlatról Fehér Anna Magda kérdezte Auguszt József mestercukrászt.
A mi családunk negyedik generációja foglalkozik már cukrászattal. Az én dédapám 1847-ben ment el cukrászinasnak Balassagyarmatra, ugyanis ő a Felvidéken született. Nem tudjuk mi okból, de cukrásznak adta a 14 gyerek közül a édesapja őt, hát talán azért, mert otthon kevés volt az ennivaló. Úgyhogy Balassagyarmaton tanulta ki a szakmát, majd 17 évig vándorolt, és szerzett nagyon jó és mély tapasztalatokat az egész monarchia területén. És 17 évi vándorlás után jött Budapestre, ahol megismerkedett a dédanyámmal, és hát a ismerkedésből szerelem lett és házasság. Együtt nyitották az első cukrászdájukat Budán, a Tabánba, az Attila úton. Dédapám korai halála után dédanyám vitte tovább az üzletet, és nagyon fontos szerepe volt mindig a családunkban az asszonyoknak, és mind a két fiát cukrásznak nevelte, és az én nagyapám, Auguszt József, virágoztatta igazán föl a cukrászatot, az ő idejében volt a legfényesebb Auguszt cukrászda Budán, amit Budai Zserbónak is emlegettek, a Krisztina téri templommal szemben, egészen 1951-ig volt ott, amíg nem államosították, és elnevezték Bérinének. Az én édesapám is kitanulta a szakmát, ő külföldön volt szintén, mint hogy a nagyapám is, Németországba és Angliába, Portugáliába mélyítette az ismereteit. Majd az államosítás és a kitelepítés után mi csak 57-ben tudtunk üzletet nyitni. Itt is meg kell említeni édesanyámat, aki szintén cukrász volt. Az ő bábáskodása alatt született meg a Fény utcába a cukrászda, ami most már a leghosszabb ideje nyitva tartó cukrászda az Auguszt család történetébe. Ide kerültem aztán én, és most már lassan több mint 40 éve itt dolgozom. Ezen kívül még a testvérem is nyitott cukrászdát, Farkassétán és a belvárosban, hogy most már 3 helyen élvezhetik a süteménykultúrát a kedves süteménykedvelők.
Családjuk történetét, munkásságát, másfél évszázados kereskedő múltját egy kiállításon is megtekinthetik most az érdeklődők a Marcibányi téri művelődési központban. Hogyan épül fel pontosan a tárlat?
Ez a kiállítás már egyszer édesapám születésének 100. évfordulójára megrendezésre került az Óbudai Vendéglátóipari Múzeumban. Ott egy kicsit gazdagabb volt, mert hát ugye nagyobb a hely. Itt egy kicsit szerényebb a kiállítás, de azért itt is bepillantást nyerhetnek a kedves látogatók abba, hogy hogy alakult a családunk élete, amelyik hát tényleg 1870 óta igyekszik eleget tenni az édességkedvelőknek. A második világháború után, amit összetudtunk gyűjteni, ezt persze mind megőriztük, de a második világháborúban pont a cukrászda épületét, ahol a családnak a lakása is volt, ott egy bomba talált érte, és szinte minden elpusztult. Egyetlen egy komoly emlékünk maradt meg, a dédapámnak az a szabaduló level, amit 1852-ben kapott meg, és a próbáljuk bemutatni, hogy lehet igazán szívvel, lélekkel űzni egy olyan szakmát, ami az embereknek örömet okoz.
Auguszt József mestercukrászt hallották. Az első LEGO játékfilm, a Robotzsaru új változata, egy kiberszerelem Oscar-díjra jelölt története, és a Nymphomániás második része is a héten érkezett a magyar mozikba. A részletekről Ola Andrást hallják.
Számos humoros tévés sorozat és videójáték után most a LEGO Kaland című alkotással a mozivásznat is meghódítja a neves dán játékgyártó cég.
A Józsas szerint te vagy a legfontosabb egyén az egész világ mindenségben. Te vagy az, igaz?
derültékből fasírt és a Warner Brothers közös alkotásának főhőse Emmett, Lego világ átlagembere, akit egy félreértés miatt mindenki a kiválasztottnak hisz. Neki kéne megmenteni a világot Lord Business-től egy bölcs öreg, egy vadóc lány, Lego Batman és számtalan más hős társaságában. A film egyöntetően pozitív kritikákat kapott, látványvilága, humora és meglepően elgondolkodtató történetének köszönhetően.
Nem engedhetünk gépeket az utcára.
Nem gép kell ide, hanem egy olyan termék, aminek tudata van. Telepítsünk a gépbe egy embert.
Kevésbé voltak kegyesek a kritikusok a robot zsaru új változatához. A klasszikus sci-fiből megismert Alex Murphy nyomozó a maffia merényletének áldozata lesz, majd testét az Omnicorp cég használja fel a robot zsaru programjához. José Padilla rendező merészen nyúlt az eredeti alapanyaghoz, de a bírálók szerint az amúgy jól összerakott akciófilm túl sok kidolgozatlan konfliktussal terhelt, miközben a színészek közül csak a mellékszereplő Samuel L. Jackson, Michael Keaton és Gary Oldman brillírozik igazán.
Please wait as your operating system is initiated.
Hello, I'm here.
Hi.
Hi, I'm Samantha.
Szintén a héten mutatják be a legjobb forgatókönyvért Golden Globe-ba jutalmazott Spike Jonze a Nő című romantikus drámáját Joaquin Phoenix-el a főszerepben. Az 5 Oscar-díjra jelölt alkotás zárkózott magányos főhőse beleszeret számítógépe mesterséges intelligenciával ellátott operációs rendszerébe, amely Scarlett Johansson hangján szól hozzá. A kritikusok egyöntetően kedvezően fogadták a film probléma felvetését és a színészi játékot. A hét további 5 premierrel is szolgál, köztük második befejező részéhez érkezik Lars von Trier, a Nymphomániás című alkotása. A Túlélő című akciófilmben Mark Wahlberg egy balul sikerült afganisztáni tengerészgyalogos bevetés valós történetét idézi fel. A nyárutó érzelmes dráma egy egyedülálló anya és egy szökött fegyenc találkozásáról Kate Winslet és Josh Brolin főszereplésével. Felfokozott családi dráma a kísértés, amelyben a Guy Pearce által alakított zenetanár apa és övéi életét felforgatja a házba befogadott cserediák érkezése. Végezetül a kertvárosi bordély egy kiüresedett leszbikus kapcsolatban élő anya történetét meséli el, aki egy fejsérülést követően luxus prostituáltként keresi új életcélját és válik elesettek segítőjévé. Olá András, Inforádió 88,1.
Önök az Inforádió heti kulturális magazinját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.
Kulturális híreket hallottak.